A tananyag, nem győzöm ismételni, Kenesei szerkesztésében a nyelv és a nyelvek, a kisalakú legújabb kiadást ajánlom, amely tehát kisebb, mint az előző. Alapvetően ugyanaz van benne, hát hogy mondjam, ha valaki a régebbit használja, káros nem lesz, nem az ellenkezője van benne, de sokkal barátságosabb az új. Jobban megvannak magyarázatok, mert a tapasztalat megmutatta, hogy a vizsgázók rendszeresen félreértettek valamit, ami a könyvben persze jól volt, de mégis egy kezdőnek nem úgy, akkor azt átfogalmaztuk, és így tovább. Még megemlítem, hogy létezik egy ugyanilyen című könyv, a nyelv és a nyelvek, melynek szerzője Schmidt József. És ez kapható, ez egy nagyon barátságos könyv, de ez 1926-ban jelent meg. Tehát aki megveszi, tudjon róla, én örülök, ha olvassák, a maga idejében jó könyv volt. Elsősorban a nyelv történettel foglalkozik, ami akkor a legnagyobb divat volt, hogy honnan tudjuk, hogy a magyar az finnugor nyelv, honnan tudjuk, hogy az olasz és a spanyol rokonok, és így tovább. Ezzel foglalkozik, nagyon máshova teszi a hangsúlyokat, mi tesszük mi, hát ez érthető, de kérem csak, hogy nehogy bárkit is félrevezessen ez a dolog, ez nem az a könyv, amiről beszélek, Schmidt József, tehát tessék szeretettel megnézni, majd visszatenni a könyvesbolt polcára. Vagy, ha igazán érdekli a téma, természetesen vegye meg. A mai órán a nyelv változásáról lesz szó, és ezt elsősorban a magyar nyelven fogom illusztrálni, hiszen magyarul van az előadás, és a hallgatóság is ezt a nyelvet ismeri. A művelt embernek, aki hozzáfér a nyelv régebbi rétegeihez is, mert olvas mondjuk Zrínyit például, az annak az a benyomás, hogy a nyelv változása az egyszerűsödés irányába hat. Ez egy érdekes gondolat. Először azonban meg kell állnunk, és ha szabad így mondanom, kívülről nézve, deduktíve megkérdezni, hogy vajon lehetséges-e ez, hiszen ha ez így volna, akkor azt kéne elképzelnünk, hogy az ősember valahogy rettenetesen bonyolultan szerkesztette meg a nyelvet, hogyha azóta egyszerűsödik, és lássuk be, még mindig elég bonyolult. Tehát mi lehetett akkor, vagy miért lehetett volna az igaz, miért kellene feltételeznem, hogy a kezdetekben a nyelv olyan hihetetlenül bonyolult volt, mikor hát azért a közösség, amely beszélte, sokkal primitívebb volt, mint a mostani. Azt sem látjuk, és ez még érdekesebb, hogy a csecsemők egyre rövidebb életkor alatt, egyre hamarabb tanulnák meg a nyelvet, ahogy telnek az évszázadok. Erre semmiféle jel nem mutat, amennyire hát tudjuk, az ógörög csecsemők ugyanannyi idő alatt tanulták meg édesanyjuktól az ógörögöt, mint a mai görögök a mai görögöt. Nem mutat ilyen különbség. Márpedig, ha valami egyszerű, akkor azt hamarabb meg lehet tanulni, és el lehet saját. Még az is érdekes, hogy észrevesszük, hogy úgy tűnik, hogy amit egyszerűsödött az egyik oldalon, az bonyolódott a másik oldalon. Tehát van egyszerűsödés. A kultúrember azonban elsősorban azt veszi észre. Mondok egy példát. Régen volt tudhatnánk és tudhatnók. Ez egy különbség volt, ami nyelvtani okokkal járt. A tudhatnánk egy dolgot, és tudhatnók a dolgot. Ugye így volt a disztribúciója. A tudhatnánk volt az indefinit, vagy hagyományos nevén alanyi ragozás, a tudhatnók volt a definit, hagyományos nevén tárgyas ragozás. Tehát tudhatnánk valamit, tudhatnók ezt. Ez a különbség felszámolódott, az egyik alakot nem használjuk többé, és minden esetben a tudhatnánk alakot használjuk. Tudhatnánk valamit, tudhatnánk ezt. Egyszerűsödött? Egyszerűsödött. Ez morfológiai egyszerűsödés, hiszen egy bizonyos végződést nem használunk. Ugyanakkor, figyeljék meg, napjainkban jelenik meg a nyelvben egy nagyon érdekes és finom bonyolódás. És ez az ó, ő végű mellékneveknek a többes száma. Tehát azt mondja, régen úgy mondták, hogy tető, főnév, tetők, többes szám, érthető, melléknév, érthetők, többes szám. Semmiben nem különbözött. A K-t hozzátettük, mondván magánhangzóra végződő szavakhoz, a többes szám K. Nő, nők, ajtó, ajtók, tető, tetők, érthető, érthetők, dicső, dicsők. Ugye világos? És mit veszünk észre az utóbbi 10-15 évben? Hogy elkezdődött egy változás, amely a melléknéveknél a többes számba beszúr egy magánhangzót, és óak, őek többes számot alkot, tehát azt mondja, hogy ezek a problémák érthetőek, és az én őseim dicsőek, és várhatóak ezek a változások, és így tovább. Miközben a főneveknél ezt soha nem csináljuk. Tehát nem mondjuk azt, hogy hátul az ajtóak csukva vannak. És nem mondjuk, hogy a szélviharban a tetőek megsérültek. Ugye világos? Ez azt jelenti, hogy a beszélőnek, a legegyszerűbb beszélőnek is a fejében ott van valami kapcsoló, vagy valami dolog, ami, hát ha szabad így fogalmazom, ő tudja, most ezt idézőjelben teszem, azért teszem idézőjelben, mert nem tud számot adni róla, hogy tudja, de mégis tudja, hogy mi a főnév és mi a melléknév. És bevezetett egy morfológiai különbséget, amelyet a legközelebbi nyelvtanában a Tudományos Akadémiának is regisztrálnia kell, hogy a főnevek többes száma így, de a melléknevek többes száma úgy. Nagyon érdekes ráadásul, hogy ez szigorúan a nyelvtan szerint megy, a szerint megy tehát, hogy fölülről, a szintaxisból milyen információt kap a morfológia. Azt mondja a titkárnő, saját fülemmel hallottam a dékáni hivatalba, ezek a vizsgák a levelezők számára kötelezőek. Figyeljen meg, a titkárnő egy egyszerű asszony, pontosan tudja, most ha szabad így mondanom, lelkében érzi, hogy Szent Ágostoni terminológiát használja, pontosan tudja, hogy a levelező ebben az esetben egy főnév. Önlevelező, ugye? Itt vannak a levelezők, és itt tovább. Míg a kötelező az egy melléknév, kötelező vizsga. És ezért azt mondja, az új szabály szerint, ezek a vizsgák a levelezők főnév számára kötelezőek melléknév. Ez egy egyszerű példa volt arra, hogy a nyelv miközben egyszerűsödik, máshol bonyolódik is. Egy másik példát tudnék mondani. Az ige időrendszer egyfelől egyszerűsödött, mert nincsen például ő találand magának méltó társat. Régen volt ilyen jövőidő. Volt ugye ND képzésű jövőidő, and, end, én jövendek majd önhöz, és így tovább. Ez kiveszett a nyelv. Ugyanakkor megjelent helyette az állapotleíró múltidő, vagy presens perfectum, tehát azt mondja, az igazgató el van utazva, és ezért az iskolában káosz van. Figyelik a finom különbséget, nem ugyanaz, mint hogy az igazgató elutazott, és az iskolában káosz volt tavaly. Szörnyű időszak volt, hála Istennek túl vagyunk rajta. Az igazgató elutazott, az iskolában káosz volt. Most azonban ismét káosz van az iskolában, mert az igazgató el van utazva, és ezért hát ugye érthetően káosz van. Ezt a finom különbségtételt újabban vezette be a nyelv, ez 20. századi különbség. A rádióban hallottam valamelyik nap a szomorú egyiptomi balesetből, azt mondta az egyik szemtanú, hát próbálta elmondani, ő nem a buszon volt, hanem valahogy ott volt, vagy később érkezett a helyszínre, és azt mondta, hogy láttuk, hogy az egyik busz felborult, vagyis akarom mondani, fel van borulva. Ugye világos, hogy mire van szó? Tehát állapot kifejező presens perfectum olyasmire nagyon pontosan használható, ami megtörtént, de még mindig úgy van. Szemben a rendes múltidővel, amely nem történt meg, vagyis ami megtörtént, de nem kell, hogy úgy legyen. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, de hát ezt maguk is tudják, hogy a kulturális establishment, melynek én is tagja vagyok, önök is, berzenkedéssel és fanyalgással nézi a nyelvi újításokat. De hát ez a dolga. Ahogy mondjam, a divatra nézve is, a szexuális szokásokra nézve is, a szerfogyasztásra nézve is, mindig az a dolga a kulturális establishmentnek, hogy azt mondja, hogy na, álljon meg a menet, miért kell, ha eddig jó volt, miért kell mostan úgy, előbb bizonyosodjon be, nézzük meg, vizsgáljuk meg, szentesítse a használat, és akkor majd szépen lassan, és itt van. Én emlékszem például, amikor én fiatal tanár voltam gimnáziumban, tiltotta a házirend, hogy a lánytanulók nadrágban járjanak iskolába. És volt egy-kettő, aki megpróbálta megengedni magának, hát ilyen belevaló feminista forradalmárnők, azok akkor intőt kaptak, és haza lettek küldve, vagy kiderült, hogy a táskájukba azért szoknyát is hoztak, és akkor be lettek küldve a mosdóba, hogy átöltözzenek. Majd egy nagyon hideg téli napon, igazán nagyon hideg téli napon bejött az igazgató, és azt mondta, megtört a jég, ez a kifejezés, használta, megtört a jég, mondta, engedélyezzem mostantól kezdve, hogy a lányok nadrágba járjanak iskolában. A nagyon nagy hideg egyébként, nyilván a lányok maguk is komolyra fordították a szót, és azt mondták, igazgató, most már ne vicceljen velünk, egyszerűen fázunk, hát nagyon hideg volt. Mindegy, valami történt, amitől átbillent, és többé már nem tiltott, és attól kezdve már nyáron is nadrágba jártak lányok. Látják, hogy miről van szó. A nyelv változása, a nyelvnek ezek a, hogy mondjam, társadalmilag értékelhető változásai ugyanígy működnek. Ugyanígy először a konzervatív érzület ugye helytelennek, káros kinövésnek tekinti, majd hát telnek szépen az évtizedek, és akkor egyszer csak már nem veszük észre. Ez van évezredek óta. Itt egy érdekes példa. Az úgynevezett suk-sük jelenség, amely ugye megosztja a magyar beszélőket. Nézzük meg, hogy ez némileg leegyszerűsítve. A dolog kicsit bonyolultabb volna, de valójában egyszerűbb, de nem megyek bele. A következőről van szó, csak a mély hangrendű igéknél van ez. Ugye, mert ő kenni a kenyeret, ezt mindenki így mondja, ebben nincs különbség. Vagy ő nézi a filmet, ő szereti a kenyeret, és ő érti az angolt, ebben nincs különbség. A mély hangrendűeknél van a különbség, és akkor itt van egy, na várjanak, így, talán ide fölrajzolom a lehetséges eseteket. A mély hangrendűeknél, és akkor kétféle van. Jó, ide talán csak emlékeztetőr, mégiscsak odaírom a magasat. Tehát mondjuk itt van a ken ige, amelyiknél semmi érdekes nincsen, tehát ez a jelentő. És ez az úgynevezett ugye felszólító, ami a magyarban a kötőmódot is ellátja. Nézzék meg, tehát csak emlékeztetőről odaírom, hogy Kenny és Kenye, ugye erről van szó, de ez ebből a szempontból érdektelen. Jó, és most jönnek a mély hangrendűek, itt van a bán, és itt van a húz. És nézzék meg, milyen érdekes dolog történt mindnyájunk beszédében. Nem báni és bánja, ugye, ahogy kellene, tehát ő nem báni a bűneit, és hogy ő ne bánja a bűneit. Ugye így kéne lennie, de már régeség nem így van, hanem arról van szó, hogy a ja, tetszik látni, hogy mi történt? Direkt a ja-t jobbra írom, és balra nem írok semmit. Tehát ezzel mutatom, hogy a ja elfoglalta az egész területen. Bánja, bánja, és természetesen húzza, húzza, asszimilációval, ahogy kell. Jó? Ide teszek egy nyilat. Ezzel mutatom, hogy a nyelv változása során a felszólító mód behatolt a jelentő módba is, és ma már nem teszünk különbséget. Világos? Kérem szépen, nincs magyar beszélő. Ez nem igaz egyébként, mert van, aki azt mondja, hogy ő nem báni a bűneit, de az szigorúan dialektális, tehát most nem ide tartozik. Most maradjunk nagyjából a köznyelven belül. Azt mondja, tehát ő nem bánja a bűneit, ő ne bánja a bűneit, ő nem húzza a száját, ő ne húzza a száját. Ugye érthető? Senki nem különbözteti meg a mély hangrendűeknél a jelentőt és a felszólítót. Kivéve a T végű igéknél. Ugye egy kis alcsoportról van szó. A T végű igéknél, bocsánat, még egyszer meg kell nézni, hogy milyen példáim vannak. Arat. Arat egy példám, és árt egy példám. Arat és árt, és látják, itt, de csak is itt, csak is a tévégű igéknél van különbség, és az a következő, hogy a jelentő módban a művelt beszédben. Ja, van, és itt pedig ugye... Sa és csa, tehát aratja, arassa, ártja, ártsa. Most direkt fonetikusan írtam, mert most a helyesírási konvenciókat nem ide tartozik, az nem érdekes. Az igazi nyelvről beszélünk. Tehát, ugye maga ne arassa le az én babérjaimat, maga ne ártsa bele magát az én ügyeimbe, és így tovább. Látszik, hogy miről van szó? És ez az, ezt az utolsó kis területet számolja föl a szubstandard beszélő, és ugyanazt a vastag nyilat csinálja meg, mint amit az egész nyelvközösség megcsinált általában az igéknél. Tessék figyelni a kezemet, most átalakítom aszerint, ahogy a szubstandard csinálja. Azt is mondhatom, egyszerűsíti a nyelvet. Ugye látják, mert most van egy dobozom osztatlanul, és egy kicsi aldobozom osztottan. Egy kivételem van igazából a T végű igék, és a vulgáris beszélő azt mondja, hogy a T végű igék se legyenek kivételek, hanem pontosan ugyanúgy viselkedjenek, mint a többi ige. Vagyis essen egybe ő náluk. Mind a kettő. Látják, hogy mi történt? Ezt analógiás kiterjesztésnek hívják. Ami most a táblán van, tehát az a műveletlen beszéd, ahogy nevezni szoktuk, hát jó, magunk között mondhatom, ez nem politically correct, de most mindegy, hát házon belül vagyunk. Kérem, tehát világos, hogy miről van szó? Melyik a logikusabb rendszer? Hát nyilván ez. Mindig az egyszerűbb a logikusabb rendszer. Az a logikusabb rendszer, amelyben nincs kivétel. Hiszen miért volna logikus, hogy pont a T végű igék másképp viselkednek? Ugye tetszik érteni? Mert még ha arról lenne szó, hogy a mozgást jelentő igék másképp viselkednek, vagy a visszaható igék, vagy szóval értik, ha volna valami korroboráció kívülről, valami megtámogatás, valami értem, vagy a... nem tudom én, a ijegységet kifejező igék, vagy akár, de ugye a T végű igék, erre semmiféle külön magyarázat nincs. Arról van szó, hogy a művelt köznyelv örököl valamit, egy szabályt, amelyik ugye nyilván lassan ment át ez a támadás jobb oldalról balra, és a művelt köznyelv még ennek az utolsó zátonyához ragaszkodik, hiszen azért művelt, mert ragaszkodik. Ugye ez a két dolog ugyanaz. A kultúra az igen nagy részt hagyományőrzésből áll. Műveltnek hívjuk azt, aki tudja, hogy régen mi volt. Azt hívjuk műveltnek. Az nem ugyanaz, mint az okos. Ugye értik? Az okos az lehet csak úgy naturba okos. De a művelt az, aki tudja, hogy régen hogy volt, ezért a művelt kötelességének érzi, hogy őrizze a régit még akkor is, hogyha logikus, vagy ha nem logikus, és fölösleges. Köszönöm. Az analógiás általánosítást más szóval szabálykiterjesztésnek nevezhetjük, mint a táblán is látszik. A vulgáris beszélő tehát a szabály kiterjesztette valamennyi igére, holott eddig a T végű igékre nem volt igaz. A standard magyarban a suk-sük és tyuk-tyuk megkülönböztetését, ahogy én is beszélek, és felteszem, hogy önök is beszélnek, nagyon nehéz nyelvtanilag megindokolni, hogy ugyanaz a jé, amely egyszer kiváltja, arat arassa, máskor nem váltja ki, arat aratja. És nem tudok más mondani, mint hogy J1-nek és J2-nek nevezem a két J-t, és azt mondom a J1-ről, hogy kiváltja, arra tarassa, és a J2-ről, hogy nem váltja ki, arra taratja. A fonológiában azonban ezt nem tudom megoldani. Mert a fonológia azt mondja, hogy ne haragudj, mondd meg nekem, hogy a J mit csinál, és én csinálom. De én nem ismerek olyat, hogy ilyen J, meg olyan J. Ugye világos? Emlékeznek a nyelv kettős tagoltságára. Az alsó szinten csak hangok vannak. Ha egyszer valami jé, akkor az viselkedhet bárki, bárhogy, én megmondhatom neki, és ő csinálja, de akkor minden jé. Ő nem tud különbséget tenni a kétféle jé között. Emlékeznek, hogy ugyanilyen problémánk volt a többes szám kötőhangjával ház-házak, gáz-gázok. Azt mondta a fonológia, jó van, mondd meg nekem, én hozzárakok A-t is, én hozzárakok O-t is, de azt nem látom, hogy a házhoz miért kéne más rakni, mint a gázhoz. Ezért mondtuk, hogy az bizony már morfológia. És a lexikonban, a szókincsben az egyiket meg kell jelölni. Vagy a házat egy kis A betűvel, vagy zöld csillaggal, mindegy, vagy a gázt. Egy másik jelen. Ugyanígy a kétféle J-ragot, a jelentőt és a felszólítót valahogy a lexikonban meg kell különböztetni. Érthető? Ez bonyolódás ahhoz képes, vagy hát bonyolultabb ahhoz képes, amit a vulgáris beszélő csinál. Most meg kell jegyeznem valamit, amiről eddig nem beszéltem, és amiről úgy is fogok tenni tudós kollégáimmal és Kenesei professzorral együtt, mintha nem lenne. De lehet, hogy ez a jövő, és akit érdekel a nyelvészet, az most nyissa ki a fülét. És az pedig a statisztika. Ugyanis valahogy úgy alakult a magyar nyelv sorsa, hogy nagyon sok T-végű ige van. A fene egye meg. Nagyon sok T-végű ige van. Egészen meglepően hatalmas számú T-végű ige van. És persze ugye én mondhat, én mint generatív nyelvész azt mondom, hogy hát ez van ilyen, van olyan, a T is csak egy hang, és hát akkor azt beírom. Vagyis, amit a táblára fölrajzoltam, nem tudom, értik, hogy hova akarok kiukadni. Ugye én ezt rajzoltam föl, mutatván, hogy milyen kis piszlicsáréva, dobozka, kivételecske van ott. A valóságban a magyar emberek száján kijövő mondatoknál az arány egészen elbillen, mert N végű ige sokkal kevesebb van, meg M végű ige, szinte keresni kell, hogy mi van, nyom, jó van, de más nem is nagyon tudok hirtelen. F végű ige, azt hiszem csak a döf van, és slusz, miközben hát a T végű ige részben azért, mert nagyon gyakori képzők, mint az it például, ugye ezer számra képezhetjük a szavakat. Ez azt jelenti, hogy a tényleges performanciában egészen más aránya van neki, mint a kompetenciában. Ugye én egy kompetencia modellt rajzoltam fel. Ráadásul, és ez még érdekesebb, nem elég, hogy nagyon sok T-végű ige van, de ezek nagyon gyakoriak is. Ez nem ugyanaz. Tehát a szótárban nagyon sok T-végű ige csücsül, ezt úgy hívjuk, hogy jelgyakoriság. Jelgyakoriságnak hívja a statisztika, tehát sok olyan van, amely, mint ahogy azt mondom, hogy a diákjaink között sok Mária nevű van. Hát jó, gyakori név, sok jelecske villan föl, amikor azt mondom, hogy a Máriák villanjanak föl, akkor sokan villannak föl. Ez nem ugyanaz, mint amikor én azt mondom, hogy milyen gyakran jönnek elő ezek az igék. Tehát a lát például, ugye rettenetes gyakori. Az ért, és így tovább. Tehát még nagyon nagy a gyakoriságuk a tényleges használatban is. Ez okozza, hogy sokkal feltűnőbb a különbség a két nyelvváltozat között. Nézzünk egy következő érdekes kérdést. A ba-ban különbséget. Azt mondja a mai beszélő, én Sopronba lakom. Az írott nyelv és a konzervatív kiejtés Sopronban lakom. Miért teszi ezt a beszélő? Miért mondja azt, hogy Sopronban lakom? Kérdezzük meg először is, hát talán kényelemből, hanyagságból. Hát csak könnyebb úgy beszélni, hogy elhagyogatunk hangokat. Ez biztosan igaz, de akkor arra kell válaszolni, hogy miért csak itt hagyogatja el a hangokat. Tehát mondjuk a csobban szóból senki soha nem hagyogatja el a hangokat, tehát nem mondja azt, hogy nagyot csobba a csónak, de azt mondja, hogy Sopronba az anyáméknál. Vagyis, hogyha szigorúan követ egy stratégiát, hogy mikor hanyag, akkor nem hanyag. Ugye értik, a szigorúan szabályozott hanyagságot nem nevezhetjük hanyagságnak, pontosabban nevezhetjük akárminek, de visszagurul a labda, hogy nekem meg kell vizsgálnom, hogy mi az a szigorú szabály, amit ő követ. A van szócskát nem mondjuk va-nak, tehát nem mondom azt, hogy va egy narancs a hűtőszekrényben. Világos? Tehát az nem igaz, hogy a mai magyar beszélő a szóvégi enneket elhagyná. Sőt, a ragokban se van on, en, ön, rag. Nem igaz, hogy az ennet elhagyjuk. Nem mondom azt, hogy az asztalon egy újság fekszik, ilyen egyszerűen nincs. Tehát szögezzük le, a magyarban a szóvégendet nem hagyjuk el. Ekkor azonban ki kell jelentenem, hogy nem tudom, hogy mi történik, ez egy komoly, okos válasz. Nem tudom, hogy mi történik, csak annyit tudok mondani, hogy a ban-ben végződés elkezd egybeesni, ahogy itt látták, ugyanez a fajta támadás történt már jó 150-200 éve. A ban és ben végződés eltűnik, és helyét a ba-be végződés foglalja el. Ennyit tudok csak mondani. Ez nem fonetikai szabály, világos, nagyon fontos szóvégi, ennek a magyarban nem tűnnek el. Itt arról van szó, hogy a ban-ben átadja helyét a ba-bennek. Na most akkor nézzük meg, hogy ez mivel jár. A tanár, az iskolai tanár, ezt már mondtam önöknek, valójában ugye nem a nyelvet tanítja, hanem a logikát. Emlékeznek, mondtuk, hogy azt mondja, hogy az alanyt és az ágens például összemossa. Ugye, és azt mondja, hogy aki csinálja, az az alany. Holott aki csinálja, az az ágens. Gondoljanak arra, hogy Mari közszeretetnek örvend. Ugye a Mari nyilván nem csinál semmit ebben a mondatban, ő az alany, de ő nem az ágens, hanem a páciens. Ugye ezt már megbeszéltük. Jó, igen, emlékeznek, az úton ült egy vakarózó kutya, és akkor ebből volt a kapében. Nézzük csak meg, mit mond a tanár. Azt mondja a tanár, hogy vigyázz, kisfiam, mondja, mert akkor te nem tudod megkülönböztetni a hol és hová kérdésre adott választ. Most ez egy jámbor megjegyzés, és valójában ez csak arra van, nem akarja azt mondani, hogy fiam, ezt így kell mondani, hogy ban-ben, és kapsz egy pofont, ha nem így mondod, és műveletlen bunkónak fogunk tartani, ha nem így mondod, pedig erről van szó. Egyszerűen egy illemszabály, ugye látják, mint a tyúk-tyűk. Mi is kijavítjuk egymást, ha valaki nem használja, mert szeretnénk a művelt felső rétegbe tartozni. Nem azért, mert a suk-sük ne volna jó. Figyeljék meg, tehát nézzük meg, azt mondja, hogy itt van a megy, és itt van a van, és akkor kérem szépen itt van Sopron, és itt van Szolnok. Tessék kitölteni a táblázatot, és nézzék meg, hogy hol van ingadozás a beszélők használatában, akár a sajátjukban, művelt és műveletlen, régi és új között, és hol nincsen. Ugye érthető, hogy mire akarok kiukadni, sőt, még a jön is lehet, tehát a honnan kérdésre. Tessék csak megfigyelni, mi történik. Ugye erről van szó, ez a mai természetes nyelvhasználat, és erre nincsen magyarázatom, hogy miért esik egybe az a két doboz. Tehát akkor, ugye ez a mai természetes használat, megy Sopronba, és van Sopronba. Tehát Sopronba megy, Sopronba van. Ugye ez a természetes használat, és hát Sopronból jön. Na most tessék megnézni, ugyanaz a beszélő, aki bal oldalt a kettőt már egyben mosta, az jobb oldalt egyáltalán nem mossa egyben. Hát nincs olyan magyar beszélő, aki ne különböztetné meg, és nem mondaná azt, hogy megy Szolnokra, és van Szolnokon. Látják, hogy mit, hova akarok kiukadni? Oda akarok kiukadni, hogy nem igaz, hogy volna bármely magyar beszélő, aki ne tudná a hová és a hol közötti különbséget. Tessék csak Szolnokot szóba hozni, és ki fog derülni, ezt mindenki tudja. Vagyis nem arról van szó, hogy aki ezt használja, az nem tudja a különbséget. Ugyanúgy, ahogy azt sem mondhatjuk, hogy aki a tudhatnánk ezt, tudhatnánk valamit ott egyformán használja, mint mi mindjárt, az ne tudná az alanyi és a tárgyas ragozás közötti különbséget. Lokális neutralizációról van szó. Világos? Lokális neutralizációról van szó, és nem szisztematikus neutralizációról. Lokális, mert csak egy dobozt érint, hogy így mondjam, vagy inkább úgy fogalmazni, két egymás mellett is katúja egybevonódását jelenti, anélkül, hogy ez bármi indokolná. Ez egy szeplő a rendszeren, ha tetszik, egy seb a logikáján, de hát a nyelv már csak ilyen, így működik. Gondoljanak egyébként is a múlt idő egyes szám első szemére, ahol évszázadok óta lokális neutralizáció van, láttam egy, de nincs különbség. míg már a második személyben láttad a, láttál egy, és onnantól kezdve megy külön, de az első személyben is láttam a, láttam egy. És aki azt mondja, hogy láttam a házat, annak nem mondhatom azt, hogy férsem, te nem érted az alanyi és a tárgyasságozás. Igen, mert azt mondod, hogy láttam a, meg azt mondod, hogy láttam. Nem, a morfológia ott képtelen ezt a dolgot explikálni. Ugyanígy, aki azt mondja, hogy Sopronban megy, Sopronban van, nem hallom azt, hogy ne tudná a különbséget, hanem olyan morfológiát használ, amelyet nem explikál. Az egy másik kérdés, és egy pedagógia, és egyáltalán nem az én területem, hogy hogyan lehet rábírni az iskolába bekerülő, így beszélő egészséges gyermekeket, hogy ezt a dobozt megosszák, és elkezdjék, ugye a fönti továbbra is vannak, de ebbe a dobozba elkezdjenek enneket rakni a végére. Hát valóban úgy lehet, hogy elkezdünk gondolkozni, hogy most hol vagy hová, és akkor ennek megfelelően, és akkor mulatságos dolgok lesznek, amiket én sem tudok, például az irány szóval, ugye? Elindultunk az irány, ugye? És akkor ki eldöntheti, én még úgy tanultam, hogy elindultunk ebben az irányban. De sokan, mivel már egyáltalán nem a nyelvi hagyományból dolgoznak, hanem logikából, azt gondolják, hát ez aztán csak hová kérdésre felel. Tehát nyilván azt kell mondani, hogy elindultunk ebbe az irányba, mondják büszkén, és azt hiszik, hogy jól oldották meg a feladatot. Én, mint öreg nyelvvédő, én tudom, hogy rosszul oldották meg a feladatot, mert a fiatalok sose tudnak rendesen beszélni, de hát mit csináljunk, ezt el kell tűrnünk, ez már csak így van. Egyébként kérem szépen, az ókori Rómában már megírták a grammatikusok, hogy a fiatalok rettenetesen beszélnek, nem tudják már a nyelvtan, arról nem is beszélve, hogy egyre gyorsabban és egyre halkabban beszélnek. Ezt magam is látom. Jó. Nem csak a morfológia változik, hanem a nyelv valamennyi területe. További példákkal szolgálok. Változik az egyes lexikai tételek, hagyományos nevükön szavak, jelentése. Az én életem során változott meg például a szemem láttára a förmedvény szó jelentése. Én nekem ez a szó, én még most is fölkapom a fejemet, nekem ez a szó azt jelentette, hogy fenyegető tartalmú levél, szigorú rendelet. Tehát jött a minisztériumból egy förmedvény, hogy jövő hónaptól kezdve ezt meg azt nem lehet csinálni. A dékán összehívta a tanári kart, és egy förmedvényt adott elő, hogy ez így nem mehet tovább. Ugye világos, hogy miről van szó, a förmed, igen, ráförmedni valakire, főneve volt, tehát mindegy, volt kiált kiáltvány, ugyanúgy volt förmed, förmedvény. Egy olyan iromány vagy beszéd, amelyben hát valakire ráförmedtek. Ez volt a förmedvény. Egyáltalán nem jelentette azt, hogy ez a szöveg stílusában csúnya lett volna, vagy ügyetlenül fogalmazva, vagy rosszul. Lehetett egy cicerói, retorikai csúcsteljesítmény. A lényeg az, hogy tartalmában fenyegető volt. És én egyszer csak észrevettem, emlékszem, álltam a hirdető tábla előtt, mint fiatal tanár, a TDK hirdetmény volt, és valahogy XY tartja előadását, vagy megtartotta előadását, és arra jött egy hallgató is azt mondta, hogy hát tanár úr, én ott voltam, hát az egy förmedvény volt. És én nem értettem, de mondom, miért? Hát mi baja volt magukkal? Vagy miről van szó? És rájöttem, hogy ő úgy érti, hogy förtelmes volt az előadás, hogy gyenge volt, gondolom ez az értelme, hogy maguk is ezt használják. Ma már ezt látom komoly felnőtt iratóban is, tehát hogy egy förmedvényt adtak ki, amely hízelgő tartalmú is lehetett, csak ügyetlenül, csúnyán, ostobán volt megfogalmazva. Itt arról van szó, hogy a hangalak valószínűleg ugye a förtelem és a förmed átüt egymásba, és a kettő elkezdi egymást befolyásolni, magával rántja. Egy másik szó, amely az én életem alatt változott meg értelmében, az az albérlet. Én az albérletet csak olyasmire használtam, amikor egy szobát bérelt valaki úgy, hogy a tulajdonos is ott lakott a lakásban. Csak is ez volt az albérlet. Az albérletet csak is szobát jelentett, és sohasem jelentette a lakás kizárólagos használatát, hanem mindig ott volt a néni. Ma úgy veszem észre, hogy albérletnek hívnak minden olyasmit, amikor nem a saját tulajdonomban lakom, hanem valakinek lakbért fizetek. Egészen különös, maguk nem tudnak magyarul, de hát hiába mondom. Nagyon érdekes a harmadik példám, a privatizál. Amikor én fiatal voltam, a privatizál azt jelentette, mint ahogy ez következik is a szó latin eredetéből, hogy magánügyeivel foglalkozik. Saját magát tekinti elsősorban. Tehát azt mondtuk, hogy az osztály kiránduláson mindenki nagyon vidáman énekelt a tűz körül, de a Betty meg a Margit azok privatizáltak valami bokorban. Ez azt jelentette, hogy félrehúzódva pusmogtak, és hát magánügyeikről beszélgettek. Én még emlékszem, hogy elnevettem magam, amikor 1990-ben a Közéért egyszer csak bezárt, és az volt írva, hogy boltunk privatizálás miatt néhány napig zárva. És úgy elképzeltem, hogy hátul a raktárban pusmognak a dolgozók, és időnként folytott hangon felkacagnak. Ugye látják, itt aztán tényleg arról van szó, mind a két használat következik végül is a latin tőből, csak az egyik így, a másik. Ezt mondom a szemem látára lezajlott változáshoz. A nyelvi változásnak komolyabb, ha tetszik, súlyosabb formája az, amikor a dialektusok elkezdenek szétfejlődni, egyre jobban eltávolodnak egymástól, úgy, hogy egy ponton a beszélő úgy érzik, emlékeznek, mondtuk, hogy ez az ő érzésükre van bízva, hogy most már másik nyelvet beszélnek. Ez történt például a latin nyelvvel, amelynek dialektusai egyre jobban különböztek, úgyhogy a végén a spanyolok, az olaszok és a románok úgy érezték, hogy ők most már nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Vagyis ami eredetileg, amik latin dialektusok voltak, azok nyelvekké, hát jegecesedtek ki. Érdekes egyébként ebből a szempontból, amit mondtunk, hogy az államiság, a hadsereg, a gazdasági élet, a postaláda, a színe és így tovább, az is számít. Tehát például a latinból származó úgynevezett új latin nyelvek egyike a katalán. A katalán ugyanúgy áll a nővérek sorában, mint a portugál, a spanyol vagy a román, ám de mivel a katalán nyelvhez sohasem tartozott hadseregészet, bizony a legutóbbi időkig a spanyolnak egy változat, amit a spanyol dialektus tudott, és hát csak újabbak emelni fel szavát a katalánság, hogy de hiszen ő katalánul beszél. Olaszországon belül, a középkorban, Szicíliában beszélt nyelv, ma is nagyon különböző. Én jól tudok alaszolni, de egyáltalán nem értem, amikor a szicíliaiak természetesen egymás között a dialektust használják. A középkorban, amikor nem volt központosított Olaszország, természetes volt, hogy lehet szicíliai nyelven írni és toszkán nyelven írni, ez a Firenze és környéken nyelve, amiből a mai olasz lett. Akkor még, hogy így mondjam, nem tudták a szicíliaiak, hogy ők csak egy dialektus. Az ugor nyelv, amelyet valamikor 2000 évvel ezelőtt az Urál-hegységben beszéltek, az ugyanígy ugye elkezdett dialektálisan tagozódni, az egyik törzs vagy csapat, az úgynevezett magyarok elváltak tőlük, messzire vándoroltak, és ezért egy idő múlva már a nyelv is alaposan megváltozott és elkülönbözött tőle. Hogy miért történik ez, azt nem tudjuk. Arra, hogy miért változik a nyelv, egyszerűen nincsen magyarázat. Azt kell gondolnunk egyébként, hogy nincsen, ami megakadályozza egy bizonyos határon belül, és talán azt a hasonlatot tudnám mondani, hogy miért lebegnek a fának a levelei. És a válasz az, hogy miért ne? Abból még semmi baj nem lehet. Nem érdemes a fának annyira erőlködni, hogy az utolsó levélhez is még olyan kemény törzset növesszen, hogy az a levél ne tudjon megmozdulni. Úgy tűnik, hogy egyszerűen nem érdemes. Miközben a törzse fix marad, az érdemes, mert különben kiborul. Vagyis az egymást követő generációk kicsi teret, időt látnak át. Hát az ember a nagyszüleivel szokott beszélni, meg az unokáival. Jó, lehet néha dédszülő, dédunoka, de azért az csak pár évig fedődik át. Hát lássuk be, így van. Tehát többnyire három generáció van egyszerre jelen, és azok között nem tud akkora változás lezajlani, hogy ne értenék egymást. Na ezt értem azon, hogy a fának a levele, hát miért ne lebegjen a szélbe? Hát olyan nagy baj, nem fog az elröpülni. Vagyis úgy tűnik, hogy a természet, Isten asszony nagy tével, vagy nevezhetjük másnak is, kikinek mi az ízlése vagy meggyőződése, nem érezte szükségét, hogy ennél jobban rögzítse. Világos? Ez az érdekes dolog. Vagyis minden generáció, amikor megtanulja a nyelvet, egy picit változtat rajta. De attól még a szülők megértik, és tovább. Ez egy idő múlva fölhalmozódik, mint azt az írásos bizonyítékból látjuk. Hát tessék Zrínyit kinyitni, és hát bizony, igencsak látszik, hogy másképp. Azt vizsgáljuk tehát, hogy hogyan változik a nyelv. Ez borzasztó érdekes, mert nem akárhogyan, nem tud akármit csinálni, bizonyos dolgokat rendszeresen megismétel, bizonyos dolgokat minden országban találunk, és a nyelvészet mondja, ja, értem, hát a ki hangsúlyozott csi hangsúlyozott, unalmas száz helyen látunk ilyet, és mindenki tudja, máskor meg a nyelvészet megértem, hogy tehát olyan nagyon sokszor látunk, a véletlen nem múlik. Kérem szépen egy hasonlatot tudnék mondani, egy folyó folyik egy völgyben, és ugye kanyarog jobbra-balra. Na most 100 év múlva visszatetszik jönni, és nem ugyanúgy vannak a kanyarok. Továbbra is a völgyben van, és az igaz, hogy kimászni nem tud a völgy partjára föl, a gravitáció. Ugyanígy az emberi nyelv abból nem tud kimászni, hogy kettős tagoltsága legyen. Abból nem tud kimászni, hogy a hangalak és a jelentés között nem szabad kapcsolatnak lenni, és így tovább. Hogy szavaknak kell lenni, alanynak és állítani. Ebből nem tud kimászni. De egy csomó dolog másképp van százalékban. Miért nagyon még másképp a folyó százalékban? Talán azért, mert jött egy madár, beleejtett egy ágat, abban az ágban megakadtak a levelek, akkor sár tapad hozzá, akkor a húd, ott a házat alakított ki, emiatt elkezdett kicsit odébb, hogy egyre jobban most a húsokat, hogy csak kicsit. Az érdekes, hogy a vízügyes vagy a hajós, hogyha látja egy kicsit előre a folyó kanyarulatát, meg tudja mondani, hogy aha, ha itt bal oldalt ilyen fa van, és jobb oldalt olyan homok, akkor feltétlenül jön egy nagyon éles kanyar balra. Ezt a nyelvész is meg tudja mondani. Ugyanúgy, ahogy a meteorológus is, ugye tudják, komoly előrejelzés, csak négy napra. Kiállal tud mindent, csak négy napra, mert elkezd a véletlen. És akkor másnap megint négy napra meg tudja mondani. De a komoly meteorológusok nem tudnak ennél többet. Nos, amit mi nyelvtörténetnek nevezünk, még egy fontos dolog, az nem tartalmazza az őstörténetet. Azzal tehát a nyelvtörténet nem foglalkozik, bármilyen furcsa, hogy a nyelvnek mi a története. Ugye tetszenek érteni? Tehát, hogy hogy alakult ki? Hogy ki találta ki? Emlékeznek, hogy véletlen mutációs hozomány? Vagy fokozatos fejlődés eredménye? Vagy két majom leült és azt mondták, hogy most már túl sok minden van a fejünkben, nem tudjuk egymásnak elmondani, hát akkor találjunk ki valamit, hogy legyen ez. Vagy ilyesmi. Ez nagyon érdekes, ugye ezt hívjuk őstörténetnek, beszéltünk az első előadáson, ezzel a nyelvtörténet nem foglalkozik. A nyelvtörténetet csak azzal foglalkozik, hogy az utóbbi 6000 évben amióta adatok vannak a nyelvekből, a nyelvek hogyan változnak és mit csinálnak, milyen változásaik vannak és milyenek nincsenek. Minden egyénnek a nyelvtudása párhuzamos változatokat tartalmaz. Hiszen ismerjük, hogy hogy beszél a nagymama, ismerjük, hogy hogy beszélnek a kisgyerekek. Most például én elmondtam önöknek, hogy még ma is élnek emberek ebbe a városba, akik a förmedvény szót fenyegető irat értelemben használják, vagy akiknek számára a privatizál, az azt jelenti, hogy pusmog félrevonulva. Ezek a párhuzamos változások, ezek különböző kódokhoz kapcsolódnak. Van ugye formális kód, informális kód. Van személyre irányuló, és van transzakciós. Ezekbe váltogatja a beszélő, hogy mit használ.
Műveltségétől, ízlésétől.
Érdekes az is, hogy a kódhasználatban is történik változás. Például a tegezés magázásban. Ma más emberek tegeződnek más emberekkel, mint régebben. Miközben a maga a nyelvi formában nem.
Érdekes például az ön szónak a terjedése.
Nekem feltűnik. Az én időmben, és nekem még most is, az ön szót csak olyannak lehetett használni, akit nem ismer.
Én tehát például sohasem mondanám a hallgatóinknak, hogy ön, mert hát az tulajdonképpen sértő volna, hirtelen úgy tennék, úgy, hogy nem tudnám, hogy kivel válaszol. És mondjuk a titkárt Marika, akivel évtizedek
dolgozunk, természetesen maga megszólítást kap, hiszen ismerem őt. A villamoson azonban azt mondanám, hogy elnézést, ön tette ide ezt a csomagot, mert nem ismerem az illetőt. Most észrevettem, hogy ez megbillent, és egyre többen használják az ön szót, például olyanok, akik engem ismernek, de nem akarnak tegezni, azok nekem az ön szót használják, és én fölkapom a fejemet, hogy hát már megint a szokásos, nem? Érdekes, hogy még miért terjed ez, és minthogyha a maga kikopna a használatban, nem tudom, hogy ez így van. Ugye van családon belül
magázás, talán ismerek
olyat, vagy van, aki olyan családban él. Tehát aki a szüleit magázza például. Vagy ugye a szülők egymást magázzák, de soha az önt ilyen helyzetben nem lehet használni. Tehát a legnagyobb tisztelettel azt mondja, hogy édesanyám, maga is hát meg ne fázzon, vegyen föl valamit. Ugye ez természetes. Tehát nem lehet mondani, hogy édesanyám, ön is meg ne fázzon.
De az sértő.
Jó. Már most nézzünk akkor egy újabb példát, ahol egy kicsit a társadalmi változásokat is behozzuk, és mindezt azonban 5 perc szünet után fogunk meg. Foglaljanak helyet, folytatom az előadást. Kérem, foglaljanak helyet. A példa, amelyel folytatom, az ikesige. Az ikesige eredetileg egy sajátos jelentéssel járt, amelyet úgy mondanánk nyelvtudományosan, hogy nem aktív. Tehát nem aktív igék voltak az ikesigék. Megpróbálom ezt körüljárni és kifejteni, olyan igék, amelyek nem cselekvést fejeznek ki, hanem például történést, állapotváltozást, elszenvedést. Úgy is szoktuk nevezni őket a nyelvtudományban, hogy passzív igék, ha talán ismerős a kifejezés, vagy mediális igék. Amikor nem biztos, hogy ő csinálja, de inkább ő vele történik. Hát egy nagyon jó példája ennek a születik. Ugye a születés, ha én megszületek, hát az nem egy tevékenység, vagy hát nem a szó klasszikus értelmében, inkább édesanyám csinálja ezt a dolgot, én velem, mint én nő vele. Figyeljék meg, ez nyomokban, és nem is kevés nyomokban, mind a mai napig felelhető, de ez egy kicsit olyan, mint a csónakból kinézve a víz alatt az elsüllyedt falunak a tornyait látjuk. Tehát nyilvánvalóan ott van az elsüllyedt falu, de már nem lehet logikusan továbbvinni. Először mondom a példákat, amik ide jönnek. Ront és romlik. Ugye erről van szó. A ront az aktív, a romlik az nem aktív. Hiszen az nem csinál semmit. Az állapotváltozás, elszenvedés, történés. Ér és érik. ugye ugyanaz az ige eredetileg. Egy bizonyos korba ér, vagy a gyümölcs egy bizonyos állapotba ér, és a gyümölcs érik, oda jut. Aztán tör és törik. Mind a mai napig így van. Tör és törik. Ugye Géza reggelente ablakot tör, az ablak könnyen törik. Látják, ez valamikor egy nyelvtani szabály volt. Ma már, mondjuk meg, nyomokban van. Figyeljék meg, még van olyan, hogy lát és látszik. Igaz, hogy ez S igeképző is ott van, de akkor is ott van. Régen még, nekem még van olyan, hogy szagol és szaglik. És a szaglik az csak azt jelenti, hogy büdös ez a dolog. Tehát ő szagol, vagyis ő ugye szimatol, ez egy cselekvés, és szaglik, valamilyen szagot áraszt magába. Olyan, mint a lát és a látszik. Régen volt hall és hallik. Ide hallik a kürt szó. Ma már ezt nem mondjuk, csak azt, hogy hallatszik, sőt hallatszódik, de érdekes, hogy az ik még mindig ott van a végén. Érdekes az is, hogy a substandard itt konzervatívabb, mint a mai művelt nyelvhasználat, és logikusabban viszi tovább. Azt mondja, hányik a gyerek. Látják, és ez ugyanaz. De azt soha nem mondaná a műveletlen beszélő se, hogy ő sódert hányik a kocsi tetejére. Ugye érthető? Az mindenkinél ő sódert hány a kocsi tetejére, mert az egy cselekvés. A hányás érdekes módon nem cselekvés, hanem hát inkább egy történés, és ezt jól látja a műveletlen beszélő. Elpattanik az üveg. Ugye nagyon sokan használják ezt, megint csak arról van szó, hogy szemben azzal, hogy felpattan dühében. Senki sem mondja azt, hogy felpattanik dühében, hanem csak felpattan. Elpattanik az üveg, mert az az üveggel történik. Mindezek a példák arra szolgáltak, hogy megmutassam, hogy még ma is látszik a nyelvtörténész számára, mint a csónakból kinézve, hogy ez valamikor egy működő rendszer volt. Sajnos azonban ez már nem működik, ugyanis egy csomó esetben egyszerűen nem stimmel. Először is ott van az, hogy eszik egy almát. Hát ez igazán cselekvés, és mégis ott van az ik a végén. Tehát hurcolja magával az ik ragot akkor is, amikor már réges-rég nem igaz, hogy csak úgy használnánk. Gyanús egyébként, hogy az eszik az eredetileg nem lehetett tárgyasige, hanem a tárgyasige az a fal volt. Az eszik valójában táplálkozik, látják, még az is, most is még ikesige volt. Az eszik tehát inkább azt jelentette, valahogy így fogták föl a régi beszélők, hogy az egy testi funkció. Egyébként gondoljanak a más testi funkciókra is. Szarik például. Milyen érdekes, hogy az is nem aktív igének van felfogva, mert egy jellegzetes állapotváltozás, testi változás. És hát jó, nem akarom önöket provokálni, más hasonló alapvetően testi funkciókkal kapcsolatban is így van ez. Ugyanakkor például már az, hogy szárad, aminek nagyon tipikusan ikkel kellene lennie, már nem úgy van. Indul, aminek nagyon úgy kéne lennie, nem így van, és így tovább. Vagyis mindkét irányban már megszűnt az egy az egybe kapcsolat. Nem mondhatjuk ki, és egyébként, ha a magyart, mint idegen nyelvet tanítanák, ezt nem félrevezetném a tanulókat, ha azt mondanám, hogy kedves Monsieur Legrand, ebben a magyar nyelvben a nem aktív igéket ik végződés alatt.
Ez
nem igaz. De nagyon sok szép példában még ott csillog a víz alatt. Na most, ha ez így van, akkor nézzék meg, hogy ja igen, még azt akarom mondani, hogy van két képző, ugye az ódik, a kozik, amelyik nagyon szépen mutatja még mindig, mind a kettő ugye nem aktív, az ódik meg a kozik, ajánlkozik például, és így tovább. De viszont a Z igeképző az nagyon gyakran iket kíván, internetezik, és így tovább, és hát ott már nem beszélhetünk, nem aktívban. Na most nézzük meg, hogy ez mivel jár. Mivel az ikesige eredetileg nem aktív volt, tessenek figyelni, mi következik ebből szintaktikailag, az, hogy nem lehetett neki tárgya. Ugye tárgya csak aktív igének lehet, tehát ő töri az üveget, de az üveg törik, és nem lehet valamit, nincs tárgya. Ez azt jelenti, hogy az ikesige eredetileg intranzitív volt, intranzitív ugye tárggyal nem rendelkező. Az intranzitívnak mindenféle aleseteit láttuk, tehát lehet visszaható, meg kölcsönös, meg állapotváltozás, meg mediális, meg passzív, meg minden. A lényeg az, hogy nem igazi tárgyas igék voltak. És úgy látszik, emiatt van az, hogy nem különböztették meg az úgynevezett alanyi és tárgyas ragozást, vagy definit és indefinit ragozást. Írom akkor most már, tessék figyelni, azt mondja, hogy határozott, vagy hagyományosabb nevén tárgyas. Nem szerencsés ez a tárgyas, mert hiszen mind a kettőnek lehet tárgyas, csak a másiknak határozatlan, de jó. És a másik a határozatlan, amit hagyományosan alanyinak neveznek, és nézzék meg, hogy mi lett ebből. Megmutatom a klasszikus rendszer. A klasszikus rendszer azt mondta, hogy vágom a, vágok egy, hát ez most is így van.
Ugye egyfelől, másfelől mondjuk a hajlik. Hát ugye egy klasszikus
ikesige, ma is még egyébként. Annak semmi értelme nincs ezt a fönti megoszlást követni, tehát ő egész más, és ide írom középre, úgy volt, hogy én hajlom. Én nem hajlom meg ő előtte, ő nem hajlik meg én előttem, és így tovább is. Látják, hogy mi történt régen? Tehát az történt, hogy mivel az ikesige nem különböztette meg, hiszen egyáltalán nem volt tárgya, ezért az ikesige nyugodtan használhatta azt, amit egyébként határozott tárgynak nevezünk, ez ment végig. Ez a rendszer felbomlott, mert az ikesigéket elkezdték tárgyal is használni, hol a szívacsom? Itt van, és ezért most írom a mai szisztémát. Mondjuk vegyük az eszik igét, és nézzék meg a művelt beszélő mit csinál? Tessék megnézni. Itt a baj. Látják? Egy súlyos rendhagyóság jelent meg a rendszerben, ami a magyar nyelv egyik alapvető szabályával szemben megy,
és ez a kétféle igeragozás,
ugye a határozott és határozatlan igeragozás megkülönböztetésével. Az ikesigék súlyosan defektívek, legalábbis hát az egyes szám első személyében, mert nem tudják megkülönböztetni a két alakot. Vagyis a művel beszélve én is úgy beszélek, tehát én eszem a kenyeret, és én eszem egy kenyeret. Ugye látják, nincsen különbség. Ez tehát itt, nézzék meg, sérti a rendszert, ugye világos. Mit csinál a substandard beszélő? Azt mondja, akkor söpörjük ki az igéket. Az igékből lesz a kategóriát, hiszen már nincsen értelme. Nem igaz már, hogy a nem aktív igék ikesigék volnának. De az ikesigék pusztán már csak egy öröklött csapat, ők azért az ikesigék, mert ők az ikesigék. Ugye érthető? Egy lexikai jelölés. Világos az értelme a lexikai, a lexikonban, a fejünkben megvan jelölve, ez ikesige, ez nem ikesige. Tény, hogy az ikesige mondjuk 65%-ban egybevág a nem aktívval, de csak 65%-ban, hát az nem elég. Olyasféle kérem az ikesige, mint a németben vagy a franciában a nemek, amelyeket hát általában lexikailag megvan jelölve, hogy az ajtó az nőnemű, az asztal meg hénnemű. Tény, hogy nagyjából egybevág a férfi, nő, bika, tehén, stb. Megjelöléssel, de hát vagy igen, vagy nem, ezt egyszerűen meg kell tanulni. Ezért van az egyébként, hogy a konzervatív tanár annyira szeret ezen lovagolni. Az ikesigéhez ugyanis nem elég okosnak lenni, sőt, hát minél okosabb vagy, annál kevésbé használod, mert átlátod a magyar nyelvnek az alapvető rendszerét, hogy az ikesigére nincs szükség, hanem az ikesigét csak műveltséggel lehet felszedni. És ugye a klasszikus iskola az a műveltséget jobban díjazza, mint az intelligenciát. Ugye ezt mindenki tud. Az igazán jó. Nem elég, fiam, okosnak lenni, hanem tanulni is kell, mondja. Tessék megnézni, mi történik tehát a vulgáris beszélőben. Így, és helyreállt a rend. Ugye látják, hogy mit csinált, tehát megint arról van szó, szabálykiterjesztés és analógia. És helyreállt a rend, és minden magyar ige meg tudja szépen különböztetni az úgynevezett határozott és határozott megalapozást. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a harmadik személyben, mivel van ő eszik, és ő eszi az almát, az egész probléma nem merül fel, nincs beszélő, akinél ez ne így volna. Az egész valójában csak az egyes szám első személyben van, mert a második személyben már rég föladtuk, tehát nincs olyan, hogy te ugrol, elvileg ugye az volna az ikesigének az el volna, vagy te hol lakol, tehát én lakom, te lakol, ő lakik. Ez volna az ikesige, de hát már ezt nem használjuk, az egyetlen az egyes szám első személy, és mondom, ott pedig ez a furcsaság van. Én már találkoztam olyan hallgatóval is, elsős hallgató beiratkozott, és nagyon őszintén félrevont engem, és azt mondta, hogy tanár úr, hát én vidékről vagyok, hát olyan furcsán beszélnek itt az emberek, hogy azt mondják, hogy nem csak azt mondják, hogy én eszem az almát, hanem azt mondják, hogy én eszem egy almát. Hát hogy lehet így beszélni? Azt mondja, hát én eszek egy almát nyilvánvalóan. Hát mondom, igen, nagyon igaza van alapvetően, de hát tudja a hagyományos használat, meg az ikesége, meg mit tudom én. Tehát számára ez egyszerűen egy nyelvtani hibának tűnt, hogy ez hogy kerül ide. Köszönöm. Amikor találkozik a kevéssé művelt beszélő ilyen alakokkal, számára ez, ahogy mondani szoktuk, kódbizonytalanságot okoz, mert nem tudja, hogy mit csináljon. Észreveszi ugyanis, hogy a nála műveltebbek, azok időnként emmet használnak, vagy ahogy mi fogalmaznánk, ikesigeként használják, de ő neki ezt így nem kell tudni, emmet használnak ott is, ahol ő k-t használ. Ugye, és akkor ezért mondja azt, hogy doktor úr, sajnos köhögöm az utóbbi időben. Ugye látják, hogy mit csinál, úgy hívjuk ezt hiperkorrekció. Hiperkorrekt alakokat használ, tehát helyesebb a helyesnél. Hiperkorrekt alakokat használ. Vagy azt mondja, hogy kívánatos, hogy csökkenjék az adóteher. Mintha volna ugye csökkenik. Ige, de nincsen. Csökkenik, ige, a csökkenjék, az a régi ikes ragozásban van, áthozva. Úgy érzi tehát, hogy az M-rag, az a presztízs változat, nem egyes igék lexikai tulajdonságának érzi, hanem egy bizonyos kód sajátos használatának. Hasonlóképpen történik a helyzet az amely szóval. A kevésbé művelt beszélő úgy érzi, hogy az ami az a vulgárisabb, az közönségesebb, az amely pedig az elegánsabb. Tehát azt mondja a rádióba az egyszerű vidéki, talán ilyen tanító, helytörténész, azt mondja, hogy igen, itt volt egy kolostor, már régen romokban áll a falu közelében, és itt éltek a szerzetesek, amelyeknek száma csekély volt, mindössze 8-an laktak a kolostorban. Ugye látják, én soha nem mondanám azt, hogy a szerzetesek, amelyeknek száma csekély volt.
Azt mondanám, hogy a szerzetesek, akiknek száma csekély volt, ő azt mondja, úgy érzi, hogy az amely az egy elfelelő.
A következő példa még szebb, mert valóban, hát kuncogni lehet rajta, mert az ellenkező értelme is lehet, mint amit ő akart mondani. Leégett a művelődési ház, amely akadályozza a község művelődési életét. Leégett a művelődési ház, amely akadályozza a község művelődési életét. Na most, itt szigorúan ami volna a konzervatív használat, mert nem a művelődési házról, hanem a leégésről van szó. Leégett a művelődési ház, ami akadályozza a kulturális életet. Az ami, az az egész állításra, az amely a közvetlenül megelőző főnévre vonatkozik, a régi módi konzervatív használatban. Én már ezt nem tartom be, és mindig az ami alakot használom, ha csak nem akarok nagyon választékos lenni. De fordítva nem szabad csinálni. Tehát azt nem szabad mondani, hogy leégett a művelődési ház, amely akadályozza, hiszen ez olyan, mintha a művelődési ház volna a kulturális életnek az akadálya, nem pedig az ő leégése. Vagyis a konzervatív használatban, ami az az állításra magára vonatkozott, hogy leégett, az amely pedig a közvetlenül megelőző főnévre. A professzor elénekelt egy dalt, ami szánalmas volt. A professzor elénekelt egy dalt, amely szánalmas volt. Ez nem ugyanaz, ugye? Az első esetben a dal lehetett egy gyönyörű dal, de hogy az öreg odaállt és hülyét csinált magából, ez szánalmas volt. A professzor elénekelt egy dalt, ami, vagyis az eléneklés. A másik esetben nem volt semmi baj, szépen énekel, csak hát maga a dal volt, ugye, amely szánalmas. Világos a különbség, köszönöm. Tehát. Mindez, amit akartam illusztrálni, oda konkludál, hogy a nyelvi változás előfeltétele, hogy egy azon nyelvi rendszeren belül több változat éljen egymás mellett. Ismétlem, a nyelvi változás előfeltétele, hogy egy azon nyelvi rendszeren belül több változat éljen egymás mellett. Mivel ez szinte mindig így van, hogy több változat, hogy egy azon, tehát ismétlem, jó, hogy egy azon nyelvi rendszeren belül több változat éljen egymás mellett. Ez szinte mindig így van, kivéve a legboldogabb kis dzsungel törzset, akik összesen 62-en vannak, nyilván. De még ott is szerintem a legöregebb nyanya az másképp beszél, mint a fiatal. A vizsgára való felkészülés során fogják látni, a Keneseiben van egy szép elemzés a halotti beszéd néhány soráról. Ez a szöveg 1200 körül keletkezett, és hát a legrégebbi összefüggő szöveg nem csak magyarul egyébként, hanem bármely uráli nyelvben, hiszen a többi nyelvrokonok azok sokkal később léptek a civilizálódás útjára. Na most nézzék meg majd a könyvben, én most egy kis ízelítőt adok, először is a hangok változnak, de erre felhívom a figyelmet, nem a szavak változnak, hanem tényleg a hangok. Tehát például ott van az, hogy pur, és akkor egy ilyen, hát ilyen nyílszerűséggel jelezzük, hogy ma ez a szó por. De hogy nem a szó változik, hanem a benne lévő hang, azt az mutatja, hogy ez megvan akkor is, amikor mund, és ma úgy van, hogy mond. És na, azt mondja, paradicsomút, most én a mai helyesírás szerint írom, ami bizonyos értelemben félrevezető, de most nem a, mert az egy másik tantárgy volna az írásnak a változása, hiszen az a pap, aki ezt leírta, az magyarul tudott, de magyar iskolába soha nem járt, csak latin iskolába járt, tehát amikor ő magyarul próbálta írni, akkor hát úgy, ahogy úgy eszébe jutott, hogy milyen betűket használ, meg mindenhez érdekes kérdés, de nem ide tartozik minden esetre, tessék megnézni ma paradicsomot. Tehát mit veszünk észre még ebből a kis rövid adat mennyiségből is, hogy a rövid U-ból rövid O lesz. Jó. Ugyanakkor vegyük észre, hogy od-ból ad. Vegyük észre, hogy vogy akkor vagy, megint csak a mai helyes írást használom az egyszerűség kedvéért, vegyük észre, hogy homúból hamú. Tetszik látni, hogy mi történik? Most meg ez történik. Egyrészt észrevesszük tehát, hogy pur, por, mund, mond, paradicsumut, paradicsomot. Másfelől észrevesszük, hogy od, ad, vagy, vagy, homú, sőt valószínűleg homú, de homú rendes CH-val, ja, értették még, homú, hamú. Figyeljék meg, hogy az egyik, amivé változik, abból elváltozik a másik. Fölírom egy kicsit diagram szerint is, tehát, hogy purból por lesz, de így nem írhatom, ez így nem igaz, mert hiszen akkor ma a finom homok par kéne, hogy legyen. Az nem igaz, hogy ez így végigfut. Ez a része igaz, meg ez a része is igaz. Vagyis inkább úgy kell fölírnom, felel meg a valóságnak, hogy miközben U-ból O lesz, az idő alatt O-ból A. Ez nagyon érdekes, mert minthogyha egy összehangolt akcióról lenne szó, amit ómagyar őseink végrehajtottak, annélkül, hogy fogalmuk lett volna természetesen az egész. Magyarul beszélnek, vagy mit csinálnak. Tehát ez nem előfeltétel. Úgy is mondhatjuk tehát, hogy ez egy magánhozó eltolódás. Úgy szoktuk nevezni, mint hogyha mindenki egy székkel arrébb ülne, mint ahol addig ült. Érdekes kérdés, hogy honnan indul meg. A közfelfogás, ami erősen vitatható, az az, hogy ez egy úgynevezett tolólánc. A tolólánc azt jelenti, hogy az U elkezdett O-vá válni az új generáció kiejtésében, és ezért mintegy az O elmenekült a mi helyéről, állt, hogy ne túl sok szó egyformán hangozzon. Hogy a mai példával élve, hogy a lop és a lap, ugye hát az továbbra is meg kellett különböztetni. Az a furcsa benne, hogy egy kicsit túl sok tudatosságot tételez fel a beszélők részéről, mint preventíve vezettek volna be nyelvi változásokat. Ez nem jellemző, de kérem. A másik az úgynevezett húzólánc magyarázat, amikor ez indul meg először, hogy az O-ból A lesz, és üresen marad az O terület, és mint egy vákuum beszippantja magába az út. A hangváltozások tehát a hangokat és nem a szavakat érintik. Ha szabad így fogalmaznom, a szavak nem tudnak arról, hogy az ő közepükben milyen hangváltozás történik, és fordítva, a hangok nem tudnak arról, hogy az a szó, amiben ők megváltoznak, az éppen nincs. Így most akkor ezt elmondom szetlenítség szakszerűen. A hangváltozás nem függ négy dologtól, amiről pedig évszázadokig azt hittük, hogy függ tőle. Tehát egy fontos negatív felfedezést tett a nyelvész. A hangváltozás nem függ a jelentéstől. Tehát nincs olyan, hogy a mozgást jelentő igékben az U óvá változik, de egyébként nem. Nincs. Kettő. A hangváltozás nem függ a nyelvtani kategóriától. Nincs olyan, hogy a melléknevekben az U óvá változik, de egyébként nem. Felhívom a figyelmet, hogy az óra elején illusztrált változás, amely a mai magyar nyelvben a levelezők kötelezőek, az nem hangváltozás, az morfológiai változás, és az természetesen a nyelvtani kategóriától. Éppen ezt kívántam illusztrálni. Három. A hangváltozás nem függ a gyakoriságtól.
Nyilvánvalóan az ad, igen, gyakori, hamut,
a vagy, te vagy, lenni, igen, gyakori, minden másnál ugyanúgy megtörténik benne. A gyakoriban és a ritkában ugyanúgy lesz. És végül a hangváltozás nem függ a szó eredetétől. nem függ attól, hogy a szó ősi örökség a finnugor korból, avagy 50 évvel ezelőtt a kereszténység felvételekor is.
Mint a látás. Szót úgy
történik benne a látás. Ha egyszer egy szó bekapcsol, betársul valamely nyelv szókincsébe, attól kezdve a változások őt ugyanúgy érinti.
Ismétlen tehát a hangváltozás nem egy jelentésről, kettő nyelvtani kategóriáról,
szófajtól nagyon egyszerűen fogalmaz. Három a gyakoriságtól, és négy az eredettől, vagy idegen szóval etimológiától. Nézzük meg egy kicsit részletesebben az ómagyar hangváltozás sémáját. Ehhez felidézzük azt az urat, akinek félbe volt vágva a feje, és arra felé nézett, ha emlékeznek, kicsibe ide rajzolom, hogy emlékezzenek, ugye így volt ez az úriember. Ugye emlékeznek, arra felé nézett. Na most akkor mi most csak ezt a területet fogjuk itten ábrázolni, amiben a nyelv ide-oda tud mozogni, ahol a magánhangzóknak a, hát hogy mondjam, a színezését, hogy I-U-O-A képezzük, ezt csináltuk együtt is. Nézzük meg, hogy ez hogy fest a ómagyar. A következő történik tehát. Ő kerek és így nem kerek. Ugye ez a két hang ugyanott van, csak az ő esetében kerek, itt nem a szájban, az ízeket, csak így elszercsönyi az egyszerűségben. És hátul pedig volt ő, tehát egy íbeti rákúzva egy vonallal, nem kerek és ú kerek. Ezek ugyanolyan viszonyban vannak, teljesen szimmetrikusak. Tehát elől volt ű, hátul volt ű. Nos, kérem, ezért most akkor írom is jó, hogy elől és hátul. No, és itt pedig akkor lehet felső, középső. Jó. Volt O és A, vagyis hát jó, mindegy, ez így van ma. Akkor kérem szépen van E, két ponttal jelezik, ezt a ma, ahogy én beszélek magunkhoz, ezt már nem használjuk, és én sem használom, de tudnám még a nagymamától csinálni, értem kenyeret, négy jelent a velencei gyerekekkel. Ez az. Az úgynevezett zár é, olyan, mint mondjuk németül az, hogy hat, zix, ugye benne van a fülükben, és nem pedig zex, ahogy a bécsi operett színházban a magyar szereplőket tréfásan színre léptetik. És itt van a, ez az, ami a magyarban a, tehát a rendes nyílt e. Jó? És itt van az ő nővére, az ő a kerek. Na kérem szépen, ezek az ómagyar magánhangzók. Most az érdekes az, hogy ma szinte ugyanezek a magánhangzók vannak, kivéve, hogy ez eltűnt, az ő, a hátulképzett nem kerek.
Felső magánhangzók eltűnt, úgy szokott nevezni, de lát is í, ez a szakszerű neve. Eltűnt. Na most valamiért, nem tudjuk megmondani, de legalább modellát. Tudjuk, mint a neve. Az
történt, hogy az ómagyar beszélők felszámolták ezt a magánhangzót, azt mondták, ne legyen ilyen többet, és két dolgot csináltak, vagy elment előre, ezt úgy nevezem, hogy egyes előre, vagy elment hátra, egyes hátra, na, egy H-val jelölöm. Tehát első változás, egyes előre és egyes hátra, egyes előre, az a szid. Igen, és nagyon érdekes, hogy mind a mai napig úgy kell ragozni, mint hogyha a magánhangzó hátul volna benne. Tehát én szidom őt, és nem szidem őt.
Szemben azzal, hogy én viszem őt, ami tényleg erről van ítel. Érted? Tehát van egy csomó olyan szó a magyarban, ami ugyan ítel van ma, de tudjuk róla, hogy egy E révén került oda,
tehát az első változás előre hozta őt. Az egy H, az pedig a lyuk, vagy luk, most az mindegy is, de hát ha írjuk a standard formát, az egy H
az a lyuk, és érdekes látszik, hogy a nyelvterület egyes részein ingadozunk, hogy egy E vagy egy H irányba megy el az, ami eredetileg luk volt, ugyanis van olyan terület, ahol lik van, és ott az előre hozás.
Jó? Nézzük tovább. A következő változás az a 2H, ezt az előbb már illusztráltam, tehát második szinten indult lefelé, és ez a pokol. Ó magyar kukul, vagy magyar pokol. Most lehet ám, hogy az egész innen indult ki, tehát, hogy ez elkezdte nyomni, mint egy tolólánc, ez benyomult ide, és erre föl a bubul típusok elmenekültek egy ellenfelé, és az egész hát egy dominó effektus indított meg. Nézzük a következőt, akkor van nekünk 2E, ugyanúgy menekülnek, és ez pedig a 2E, az a szem. Valakinek a szeme.
Tehát ami a köznyelven szem, de az később történik, az még évszázadok, ez 20. század, vagy ilyesmi. Nem igaz, már a kazincék kezdték ezt a elzést, ugye, hogy nincsen szem, hanem csak szem. Jó? Mert tovább. Van olyan, ami itten tovább.
Uha, ezt nem tudom másképp jelölni, ide írom, jó? Ez a 2E kerek.
Most azért írom még a kereket is hozzá. 2E kerek.
És az ugyanennek a szónak egy másik megoldása a szűn.
Eredetileg tehát
ez a testrész, amivel látunk, ez szim volt, ugye, mint látják az ábrában. Két irányba indult el, vagy szem
felé, ebből lett a mai szem, illetve még sokan szemnek mondják,
és egy másik irányba szümnek indult el, ami nem maradt meg a nyelvben, de ez van a halotti beszédben. Ugye, azt mondja, hogy látjátok feleim szümtükkel. És ez a szüm alap van önálló még, ez aztán kiveszett a nyelvhasználatot. Jó? És most jön a 2E-nek megfelelően egy 3E.
Tessék
nézni, mert van, aki itt megy lefelé, 3E kerek, és ez az ökör. Eredetileg ükür, és ökör. Úgy. És aztán végül
van az egyszerű 3E, az, amiről beszéltem, az általunk is használt szem, illetve ezek egy ilyen kampunk az ajánló jelezte, hogy most tényleg a nyílt E, szem, ahol felé beszélünk, vagy telepmagyarországon, és akkor lezárásul, az pedig az alapján.
Egy nagyon szép a modell, nem teljesen működik, de nem kívánhatunk sokat, borzasztó kevésen nyelvennék még ebben az időben. Hát ugye csak 1400 után kezdenek igazán jönni a nyelvemléke. És akkor is azért kevés helyről szálltak, nem tudjuk teríteni az egész nyelvterületet. Egy-egy kancelláriából van sok minden ahhoz képest azt kell mondani, hogy bámulatos, amit a magyar nyelvtörvényesek kiagyaltak és fölépítettek egy rendszert. Látják, milyen érdekes?
Alapvetően arról van szó, hogy az elális űből indul egy dominó effektus, emelre, amarra szaladt a végig. Tegyék észre, hogy nagyjából ugyanazok a magánhangok vannak ma is, jó, ez az egy, ami nincs már, ez nagyon sok beszélő is megvan, csak nem ugyanazok a szavak ülnek az egyes magánhangzó pozíciókon. Azt mondhatjuk tehát, hogy a lexikai kiosztás megváltozott, miközben a hangállomány azonos. Úgy is mondhatom, hogy azok a megkülönböztető jegyek, amik az egyes hangokat egymástól megkülönböztetik, azok továbbra is változatlanul fennállnak, csak nem ugyanazok a szavak. Úgy rendeződött át tehát a hangrendszer, hogy alig rendeződött át a hangrendszer, mert egy eltolódással, mintha mindenki egy székkel odaindult a bútorok, tulajdonképpen. Köszönöm.